Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint a mai napra kijelölték, és megírva találjuk Lukács evangélium a 16. fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Majd Jézus szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában: mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Ezután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől: mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt: 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki: vedd az írásodat, és ülj le, és írj gyorsan 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte: te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá: vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokban. Aki hű a kevesen, a sokon is hű, és az, aki a kevésen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek. Ámen, ez Isten igéje. Krisztusban, szeretett drága testvérek, ahogy már jeleztem, egy nyári szabad egyetemre kaptunk most itten ingyenes belépőt, és ez nem egy rossz dolog. Ilyenkor ki lehet használni azt, hogy esetlegesen itt-ott hiányos ismereteinket bővítsük. Hát ma beszéljünk a pénzről, mégpedig biblikus megközelítéssel. Azt hiszem, a rádióban is van egy ilyen reklám műsor, hogy beszélj a pénzről a gyerekednek. Hát igen, tudni kell, hogy a pénz az egy fontos dolog, senki sem kerülheti el. Ennél jelenleg talán a mobiltelefon tartják a fiatalok fontosabbnak, de hát azt is pénzzel lehet ugye megvenni. Na, de félretéve a humor, talán tényleg vegyük komolyan, hogy ma egy nagyon fontos szabad egyetemi előadáson vagyunk. Téma: gazdálkodj, sáfárkodj okosan, de szeretettel. Ennyiben különbözik ez a mai téma a társasjátéktól, amit ugye gyerekkorunk óta ismerünk. Tehát gazdálkodj, sáfárkodj okosan, bölcsen, de szeretettel. Előadó: Jézus Krisztus. Hiszen ő az, aki a tanítványait magához szólítja, és elmondja ezt a példázatot sok-sok tanulsággal. A hallgatók ott és akkor kifejezetten a tanítványok, és akik hát beiratkoztak erre a kurzusra, és mi is, akik valamikor szintén beiratkoztunk a keresség által, a konfirmáció által, és hát ezeken az előadásokon, ezeken a fejtágítókon és szívtágítókon vasárnapról vasárnapra megjelenünk. Jézusnak ez az előadása egy duális képzés. Egyszerre elmélet és gyakorlat. Annyira gyakorlati, hogy szinte azt is érezhetnénk, mintha egy mai rádióhír adás lenne valamiféle korrupciós botrányról, ami elég gyakran megtörténik a mai világunkban. Határon innen és túl is természetesen. Nos, kedves testvéreim, Jézusnak ez a példázata, tehát valós történet ma is lejátszódik. A történet akkor lesz nyilvánvalóvá, ennek vannak olyan homályban vesző szálai, amikről még nem tudunk, hanem egyszer csak felszínre kerülnek bizonyos információk, elkezdenek szivárogtatni az emberek, megint csak olyan szakkifejezéseket használok, amik a mindennapi életből, a médiából ugye ismerősek, amikor megjelenek a vádlók, bevádolták ezt a bizonyos, hát magas polcon levő intéző. Tehát ez a tulajdonosnak, a gazdának, aki nem egy szegény valaki lehetett a példázat adatai szerint, ennek az intézője gyakorlatilag minden vagyona fölött ő diszponált. Tehát egy egészen magas beosztású valaki volt, és megjelennek a vádlók. A vádaskodás a vádló attitűdje, hogyha most héberül mondom, a sátánolás, a sátán attitűdje. A héberben ugyanis a sátán szó az vádlót jelentő. Talán egy irigy, talán sértődött hasonlesők, akik kimaradtak valahogy a jóból, szaladnak vádaskodni, mert nekik nem jutott a koncból. El tudom képzelni, hogy ilyen van mögötte. Amikor valahol valamiféle korrupciós botrány fölmerül, akkor persze az eseteknek egy bizonyos részében a hivatalos vizsgálat a erkölcsnek és a tisztességnek az őrei hát hozzák felszínre a dolgokat, de nagyon sok esetben csak akkor robban a bomba, és akkor kerülnek elő az ilyen dolgok, amikor valaki a saját jogát vagy saját lehetőségét érzi sérülni, és hát az irigység vagy a rossz indulat munkálkodik ilyenkor az emberekben. Minden esetre a bűntény az itt megtörtént, nem egyszerűen a levegőből kapott információkkal vádolják ezt a sáfárt, hanem hát kiderül, hogy az Úr is valahol azért mégiscsak rajta tartotta a szemét, és már ki mondja előre az ítéletet, hogy nem lehetsz tovább sáfár. Tessék elszámolni, kérem a számadásodat. Ez az első mozzanat, amit meg kell tanulnunk, tehát, hogy az életben mi is találkozunk majd ezzel, és lehet, hogy valahol mi is érintettek vagyunk valamilyen formában, vagy úgy, mint akiket megcsaltak, becsaptak, vagy úgy, mint akik hát jogtalan haszonhoz jutottunk valahol, vagy úgy, mint akik szerettünk volna jogtalan haszonhoz jutni, de nem valósult meg, és ezért elkezdtünk irigykedni. Jézus ezzel most a hallgatókat egy kicsit személyesen is hát megszólítja, és bevonja ebbe az ügybe. Tékozlásról van szó. Ez a vád. Mi az a tékozlás? Na, ritkán használt szó talán a mai ember számára, de tudjuk valami olyan értelmetlen, felelőtlen elherdálása, elpazarlása a javaknak. A máséval, a könnyen szerzett javakkal tesz legtöbbször így az ember, a sajátjával nem annyira, csak azután, miután a másét a sajátjává tette, ugye, ismerősek ezek az attitűdök. Tékozlás. Tehát itt a tékozlás vágya merül fel. Ez egy nagyon relatív fogalom, mert például egészségügyben dolgoztam egy időben, és ott tudtam meg, hogy egy-egy műtét akkor irdatlan összegbe került, ma már milliókban számolnak egy-egy összeget, vagy milliárdokban. Az, hogy egyetlen egy vele született, fogyatékos, sérült gyermek megmeneküljön, esetleg 1 milliárd forintba kerül, és gyűjtenek is a számára. És akkor azt mondjuk, hogy hát miközben sok-sok millió gyermek hal éhen, nem pazarlás ez? Nem tékozlás ez? Ugye érezzük, én nem akarok ebben most belemenni, de hát annak, akinek az életéről van szó, annak minden pénzt megér. Annak nem tékozlás, annak nem pazarlás, hanem annak ez az egyetlen esélye. Tehát amikor a sátán, a nagy vádló, aki nagyon tudja keverni a kártyákat, akár a médiában, akár hol fölvet ilyen problémákat, és akkor így fölhegyszeli az embereket, hogy miért kell erre ennyi pénzt adni, a júdási lelkület van bennünk ilyenkor, ugye, amikor Jézust megkeni az a bűnös nő a Jézus lábát és fejét, azzal a bizonyos drága kenettel, akkor Júdásban följön, föllobban ez, hogy el lehetett volna adni, és a szegényeknek adni. Az a Júdás mondja ezt, aki elcsent a tanítványi pénzből. Zárójel bezárva, tehát ez a tékozlás és pazarlás kérdés, ez viszonylagos. Ha az életemről van szó, akkor mindent oda adok érte, ugye? És nem számít semmi, főleg az anyagiak. A következő mozzanat Jézus Urunk előadásában, amikor ábrázolja kijózanodás pillanatát. Amikor valakit rajta kapnak, aki sokáig biztonságban érezte magát, úgy gondolta, hogy én jó helyen vagyok, jókor vagyok, jó helyen, nekem minden sikerül, én óránál fogva vezethetem a gazdámat, úgyse tudja, hogy mi történik, a papír az sok mindent elbír, és így tovább, és így tovább. De itt jön az kijózanodás pillanat, egyszer csak rányitja az ajtót az Úr, és azt mondja, hogy mit hallok? Azt hallom, hogy elherdálod a vagyont, hogy tékozolsz, hogy sikasztasz. Azonnal nyújtsd be a számadásodat. Nem lehetsz tovább sáfár. Vége. Akárhogy is van, ha már idáig fajult a helyzet, itt már a vizsgálati fogságban egyúttal az ítélet is elhangzik. A kijózanodás. Mert valóban kijózanítóan lép be az életébe a gazdag. És talán tegyük hozzá, amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, nem egyszerűen csak egy földi szituációról beszél, hanem a gazda az mindig az Isten. A gazda, aki a mindennek a tulajdonosa, aki mindent ránk bíz, mindennel megajándékoz bennünket, aki bizalommal van irántunk, az maga az Isten. Ebben a helyzetben ki józanodik az ember, ami emberünk ott a példázatban, és mi magunk is. És az első számadást önmagával teszi meg. Kapálni nem bírok. A fizikai munka nekem nem megy. Koldulni? Szégyellek. Igen, tudjuk, hogy a koldulásból is jól meg lehet, búzsással meg lehet élni. Vannak állítólag olyan koldusok, akik naponta 30 000 forintot szereznek Budapest utcáin. Volt ez körülbelül a 70-es években egy adat. Persze nem maguknak talán egészen, hanem a tartóiknak. Ismerjük ezt a lehetőséget. Nos, számításba vesz ezt a két lehetőséget. Fogjuk meg a dolg végét kétkezi munkával, vagy pedig kolduljak. Amikor az ember rájön, hogy amit eddig sikeres életvitelnek tartott, az becsődölt, akkor kijózanodik. Jó esetben csak kirúgják az ilyen embert, de lehet teljes vagyonelkobzás, és akár börtön is a vége. Persze, aki csalásból élt, akinek ez az életformája, az nem tud megváltozni. Az azt csinálja, amihez ért, és azzal próbál ki menekülni ebből a helyzetből, a csalással. Eszembe jut Boros Lajosnak a története, érdemes elolvasni az élet történetét, a bizonyságtételét. 31 éve töltött börtönben, 7 rendbeli ügyben jutott el idáig a 30 évi ítéletig. Eredetileg kevesebb volt ez az ítélet, de leírja a könyvében, hogy amikor őt bebecsukták ilyen kisebb stiklikért, 1-2 hónapra vagy évre, akkor már ott a börtönben volt ideje, és járt az agya, hogy hogyan fog majd újra előnyhöz jutni, hogy fog majd csalni. Természetesen, amikor a hétrendbeli büntetését töltve tervezte a 8. csalást a börtönben, akkor az Úristen is közbelépett, és a gazda valamilyen más módszert is, lehetőséget is adott neki, sikerült idézőjelbe teszem, ott megtérnie, és az életvitelét teljesen átváltoztatnia. Tehát ez a könyvben majd sokkal éleszerűbben van leírva, olvassák el a testvérek. A hamis sáfár tehát továbbra is a hamison gondolkodik és cselekszik, de valamiben mégis változtat. Mert az okos ember nem csinálja ugye századszor is azt, ami 99-szer nem vezetett jó eredményre. Hát ő, amikor egyszer nem sikerült jó eredmény, azonnal változtat bizonyos szinten vagy módon. És itt mondhatnám azt, hogy megint csak egy ilyen internetes vagy informatikai szakkifejezéssel élve, mentés másként. Tékozlás másként. Elkezd tékozolni, de másként. Megint olyat csinál, ami hát kifejezetten gonosz és észszerűtlen csalás, pazarlás, de valahogy célra vezető. A rajta kapott sáfár profi módon talált kiutat. A tékozást alkalmazza, amihez nagyon ért, csak most másként. Kihasználja, hogy még az elszámoltatás előtt van egy kis időrés, van lehetősége meghamisítani a könyvelést. De ezúttal nem közvetlenül magának sikaszt, hanem másokat is bevon, és a tét nem kicsi. Az igazi profik nagyban utaznak. Számoljunk csak utána. Én magam is megdöbbentem, amikor valaki egy ilyen egzegetikai munkában kikutatta, hogy ezek a számok, amikről itt beszél ez a példázat, milyen értékeket hát tartalmaznak. Idézem szó szerint. Határozottan és gyorsan cselekszik, mármint a sáfár, sáfárságának visszaadásával be kell majd szolgáltatnia a nála levő írásokat, amelyek a megkötött üzletekről születtek. Úgy dönt, hogy kettőt meghamisít, pontosabban meghamisítat, tehát már itt is bűntársakat von be, minél több a bűntárs, annál jobban osztódik ugye a büntetés. Az egyikkel csak a fele annyi olajjal való tartozását iratta, a másikkal ötödével kevesebb búzát. Átszámítva 100 korsó olaj, 37 hektoliter olaj, 140 olajfa egyévi termése. 100 kórus búza pedig 550 mázsa, 42 hektár termése. Pénzre átszámítva mindkettő körülbelül 500-500 dénár, ami összesen 1000, egy embernek egy évi keresete, egy évi napszáma. Tehát milliós tétel mind a kettő mai árfolyamban. Drága testvérek, az ilyen gazembernek, az ilyen agyafúrt gazembernek minimum életfogytiglanduk áll. Ennél sokkal kisebb csalásért is akasztottak már embert. Ehelyett dicséretet kap. Dicséret, de másként tegyem itt is hozzá. Ez a dicséret nem mentesít a következményektől. Nem lehet többé sápár. Az már kimondatott. A példázat nem szól ugyan a büntetésről, annak részletezéséről, és annak felfüggesztéséről sem, tehát hogy ezek után, mert ilyen okos voltál, hát rendben van, marad minden a régiben, vagy fizetésemelést is kapsz, de nagyon okos voltál, pont ilyen okos emberekre van szükségem, ezt sem mondta ki az Ura. Isten a gazda ítél. Ez senkin sem kerülheti el, amit letett az ember, azt fogja aratni. A hamis sáfár tulajdonképpen okos, vagy inkább ravasz, húzással időt nyer. Mert tudja, hogy aki időt nyer, az életet nyer. De a gazda másodszor is rajta kapta. A gazda tudta, hogy mit csinál a sápár. Nem kellett neki a vádlóknak a közreműködése. De mégis itt derül ki, hogy pontosan tudja, hogy mit művel a hamis sápár, és egyszer majd el fog jönni a végső számadás. Jézus ebből a korrupciós történetből szűri le a tanúságot, és itt van most az, ami majd a diplománkba be fog kerülni, hogyha jól megértjük a mai előadását az Úr Jézusnak. A tanúság ez, a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Mondja ezt a tanítványainak, hogy ti, akik engem követtek, ti, akik a jó utat akarjátok járni, akik majd keresztjének lesztek, amikor eljön annak az ideje, ti lemaradtok Herodestől, lemaradtok Pilátustól, és még a többi cégéres gazembertől, mondjuk így a mai látásunk szerint. A hamis sáfár okossága követendő, nem a hamissága. Hamis, mert önzően korrupt, csak magának harácsol, akkor is, amikor látszólag jót tesz másokkal. Tehát a második körben, amikor megint pazarol és harácsol, és másoknak ad, akkor is ugye valahol magát menti. Ez a hamisság. Jézus Lukács 12-ben, tehát egy pár fejezettel korábban elmondja a hű és okos sáfár példázatát. Hadd idézzem egy rész, egy mondatát. Ki tehát a hű és okos sáfár? Akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket. Boldog az a szolga, aki, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkába találja őt. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. A hű és okos sáfár. Csak egy két betűs kiegészítés. Az okosság mellé a hűség. És ez előjelváltást jelent. Innentől kezdve a pazarlás, a tékozlás nem csak hogy lehet, hanem kötelező. Tedd azt, amit rád bízott az Úr. Idejében add ki az eledelt. Mindenki kapja meg hiánytalanul azt, ami neki szükséges. Ák a testvérek, az előadás tulajdonképpen ezzel mindent elénk tárt. Jöhet majd a diplomaosztás. Képzett sáfárok vagyunk, mert most ebben a néhány percben megtudtuk, hogy Istentől időt, különféle ajánlottságokat, képességeket, és magát az evangéliumot kaptuk. Az evangéliumot, a jó hírt, az, hogy Isten az ő gazdagságával mindnyájunkat gazdagítani akar. Legyünk tehát az idő sáfárai. Legyünk az ajándékok, az Istentől kapott képességeknek a sáfárai. Legyünk az evangélium jó sáfárai. Jézus inti a tanítványait. Használd fel lehetőségeidet bölcsen. Ha a világi sáfár okos, te légy bölcs. Tudd megkülönböztetni a múló és az örök javakat. Az örökké valóba fektes be. Ez az okos sáfár, ez a ravasz sáfár időt nyert, de örök életet nem. Nyerj úgy időt az a javaiddal, a képességeiddel, az adottságaiddal, hogy az időtlenséget nyerd meg, az örökké valóságot, az Isten gazdagságát. Ahogyan a jó sáfárnak mondja az Úr, bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli a őt. Tehát, hogy most már nem csak mint sáfárt, hanem úgy is, mint tulajdonos. Tied. Tied az örök élet. A másik, tehát Jézus inti a tanítványait, hogy használd fel a lehetőségeidet bölcsen. A második, használd fel a lehetőségeit önzetlen szeretettel. Szerez barátokat az anyagi javakkal. A barát az nem üzlettárs. Az nem érdekszféra. A barát az az, akiért az életemet is oda tudom adni. Jézus mondja, nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Most valahol itt kezdődik az igazi sáfárság, önzetlen szeretettel. Ki az igazi hű sáfár? Jézus. A Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol így énekel, így val róla. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt a gazda, az Isten, mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És az apostol hozzáteszi, ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, amikor látom, hogy mi csináltok, hanem sokkal inkább most távolétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Befejezem, egy bizonyos Henry Fielding nevezetű valaki, nem ismerem, a következőt mondta a pénzhez való viszonyunkról. Tedd Istenedé kisbetűvel a pénzt, és gyötörni fog, mint az ördög. Jézus viszont azt mondta, tedd szolgáddá a pénzt, és a ma lehetőségeit, mint befektetést használd föl az örökké való osztalékért. Légy bölcs sáfár, vannak megnyerni való lelkek a megváltó számára, és a pénzünkkel segíthetünk, hogy ezt a munkát elvégezzük. Az óra véget ért, kicsöngettek, drága testvér, ne feledd el, egyszer minnyájunknak kicsöngetnek a végső számadásra, nem mindegy, hogy milyen sáfárok vagyunk az életben. Amen, imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy erre a tanításra most beülhettünk, erre az előadásra. Köszönjük, hogy annyira életszerűen szól ez a réginek tudott ige, hogy beleremegünk, és érintve érezzük magunkat. De jó, hogy még van időnk. De jó, hogy még nem a végső számadásra gyűltünk össze. De jó, hogy még van lehetőségünk. A tőled kapott csodálatos javakkal, pazarlóan, tékozlóan megvalósítani a szeretet programjait ebben a mai világban. Kérünk, segíts, hogy jó tanítványok legyünk, és ne bukjunk meg a vizsgán. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön, örökké, és a Szentléleknek is. Ámen.